Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják most az Inforádióban. Ha Buenos Airesből repülővel elutazunk a világ legdélebbi városába, mégpedig Ushuaiába, akkor az biztos, hogy egy izgalmas utazásra számíthatunk, bár hozzáteszem, azért ezekkel a definíciókkal vigyázni kell, ezt már észrevettem, hát ők azt mondják, hogy a világ legdélebbi városa, hát azért ez véleményes, mert hogy mit nevezünk városnak, mit nevezünk telepnek, mit nevezünk olyan helynek, ahol azt mondjuk, hogy kutatóbázis, az város vagy nem, település vagy nem. Hát egy biztos, hogy a helyi vélekedés szerint ez egy igencsak déli település, és Patagónia innen remekül felfedezhető. Persze azt is megtehetjük, hogy ha Buenos Airesben hajóra szállunk, és délfelé indulunk, akkor így fedezzük fel Patagóniát, mert hogy egy kicsit elmegyünk a szelek szárnyán száguldozni, és Patagónia erre remek alkalmat nyújt. A vasúti közlekedés, hát annyit erről, hogy van egy híres vonaluk, Patagonia Express. A Patagoniai Express, ez Esquel-ből indul, és hát ezt is kipróbálhatjuk. Az átlagos vasúti közlekedés egyébként alapból nem feltétlenül jól, de a Patagonia Express az viszonylag híres és ismert, és egy dolog biztos, akár Buenos Airesből hajókázunk, akár repülővel megyünk, a légi közlekedés az tényleg nagyon jól szervezett, és csak pozitív tapasztalatom van, bármit is csinálunk, szélcseki kell meg melegholmi. Mert míg Argentinában pálmafákkal találkozunk, addig Patagónia szinte minden részén hűvös van, és óriási szél tombol. Az őslakos indiánok szerint a világ minden szele Patagóniában született. Patagónia lényegében Argentina déli része, de ide tartozik még Chile déli része is, ugye ez az egész Andok hegyvonulataitól keletre fekvő terület, ez mind Patagónia, és így hívjuk ezt a területet. Patagónia egy része olyan, mintha egy ilyen végtelen füves síkság lenne, tényleg, tehát pampa, 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 ugye északon főleg prérének hívjuk, itt meg pampának hívjuk ezt a területet, hát az a lényeg, hogy rengeteg fű van, és hűvös szelek nyargalásznak. Ha nyugatra megyünk, vagy egy kicsit délebre, akkor meg gleccserek is vannak, ilyen mesebeli sziklaképződményeket látunk, tehát azért bőven van látnivaló. De hogy a méreteket érzékeltessem, az egész terület 12-szer akkora, mint Magyarország. Ehhez képest meg kevesebb, mint 2 millió ember él itt. Hát nem csodálom mondjuk, mert hűvös van, nagy szél van, sokszor esik az eső, és hát igazából azért, bár a természet kétségtelenül érdekes, de azért a klíma nem olyan, mint ha egy kicsit éjszakabbra mennénk, ráadásul, hát mondom, vannak olyan időszakok, amikor meg annyira metsző a szél, hogy azért nehéz azt elviselni, hogyha nem ott születtünk. Érdekes az, hogy még azt is megmutogatták a turistáknak, hogy hát milyen hatalmas lábnyomokat lehetett itt látni, és hát Magellán, a portugál felfedező azt mondta, hogy ez az óriások földje, mert hogy óriási lábnyomokat talált akkoriban is. És aztán mindenféle ilyen összeesküvés elmélet is született, hogy hát Patagóniában is járt a Yeti, meg szép nagy csigolyákat is találtak itt, és ez azt bizonyítja, hogy a Yeti sem él örökké. Tehát tényleg hihetetlen, hogy milyen fura elméletekről lehetett olvasgatni össze-vissza, de valószínűleg tényleg igaz a dologban az, hogy a spanyolokhoz képest tényleg magasabbak voltak az itt lakók akkoriban. És hát ezért is gondolhatta a portugál felfedező, hogy az óriások földje, mert hát a lábnyom is nyilván nagyobb, hogyha mondjuk 46-os a lábunk, és nem 38-as például. Patagónia argentin részéhez jó pár tartomány tartozik, ugye Santa Cruz is, Rio Negro, Tierra del Fuego, tehát tényleg sok tartomány tartozik, és még Buenos Aires, Mendoza meg La Pampa tartományoknak a déli részeit is patagóniai területnek tekintjük, tehát akár Buenos Aires tartományból ki se kell mennünk, csak délre utaznunk, és akkor már ott lehetünk Patagóniában, bár hozzáteszem, az igazi nagy pampás rész az lejjebb van, meg ha még lejjebb menjünk, akkor vannak a híres gleccservidékek is. Hát aki olvasott indián regényeket, ugye az tudja, hogy északon van, ugye, ahogy elmondtam, a préri, délen meg a pampákon nyargalásznak a főhősök, de hát mindegyik füves puszta. És a pampa olyan végtelennek tűnik, hogyha autókázunk, akkor ugyanolyan a táj végig, és megyünk, és megyünk, és megyünk, és megyünk. Aztán egyszer csak elkezdődnek a sziklák. Először csak néhány kisebb hegyecskét lehet látni, majd a távolban feltűnnek az óriási gránit tömbök. A hatalmas csúcsok között pedig tengerszemek bújnak meg. És nemrég voltam Sárospatakon, és ott Farkas Szabolcs, a polgármester mutatta nekem, hogy hát van itt ugye a Megyerhegyi tengerszem, ami nagy újdonság volt akkoriban, de hát most már azért sokan ismerik, hogy ilyen van Magyarországon, egykori kőbánya volt, és akkor egy gyönyörű ilyen kis sziklaképződmények között meghúzódik egy kis tavacska, hogy ez milyen szép, néha zöldes a víztükre, de van egy másik tengerszem, és megmutatta most a Kutyahegyi tengerszemet. Hát szép-szép, de azért nagyban különbözik attól, amit mondjuk Patagóniában lehet látni, mert hogy itt például zöldesebb, türkiszbe hajló a színe a tengerszemeknek, teljesen más a színük ahhoz képest is, mint amilyenek Svájcban ezek a tengerszemek. Itt tényleg ilyen türkizesek, és valóban mámorító, meg hatalmasak a csúcsok tényleg. És apró vizesések, kristálytiszta patakok vannak mindenütt, tényleg mesebeli a táj. Amikor itt nyár van, akkor fázunk. Amikor tél van, hát akkor dermesztő a hideg. A gleccserek meg teljesen befagynak télen, csak egy dolog állandó, a süvítő szél. De voltam március végén is itt a környéken, meg voltam egyszer úgy kora ősszel is. Hát örülök annak, hogy decemberben nem voltam, mert akkor valóban brutálisan hideg lehet, de egyébként ha nagyon hideg van itt, de süt a nap, akkor a sugarai a napnak szinte szikráznak a jégfolyók hegyén, úgyhogy ilyenkor meg eszementő jó fotókat lehet készíteni. A legszebb, leghíresebb patagóniai gleccsereket a nemzeti parkok területén találjuk. A chilei határ közelében is fekszik egy nemzeti park, és a helyi prospektus szerint 356 jégfolyó van itt. És minden napra jut egy, hogyha telik az időnkből. A leghíresebb a Perito Moreno, a legtöbb képes lapon látható, meg a legtöbb ilyen kis fotón. Ez egy hatalmas, több mint 50 méter magas bordázott jégfal, és 5 kilométer szélesen beleékelődik a vízbe. Valóban gyönyörű, és érdekes az, hogy 1981 óta a világörökség része az egész környék. Hát tudjuk jól, hogy most azért már egyre több tag van ebben a klubban, de attól még Patagónia emegy öntszeménél megállapíthatjuk, hogy ez tényleg varázslatos. Tehát tényleg a Perito Moreno az olyan, hogy valaki eljön Patagóniába, akkor érdemes idáig elmenni, bármennyire is délre kell utaznia. Van egy olyan rész, ahol a legjobb fotóhely van, ez a Los Suspiros. A chilei rész is érdekes, tehát akár ide is át lehet jönni. Itt is van egy nemzeti park, a chilei részen a patagóniai területet, azt öt nagyobb és számtalan kisebb tó alkotja, vannak csodás hegyormok, és Puerto Arenasból vagy El Calafetából is megközelíthetjük. A határátlépés egyébként nagyon egyszerű. Ide jön a legtöbb turista, buszokkal általában, meg terepjáróval, aztán pedig lehet gyalogolni és hatalmas gyalogtúrákat tenni. Itt vannak a klasszikus mesés gránit tömbök. A legszebb kirándulóhely az a Torres kilátópont, és vannak itt gyönyörű havas hegyeges csúcsok és csörgelező patakok, valóban ilyen édenkerti varázs. Aztán az újabb szélrohan magához térít mindenkit, úgyhogy komoly jacket kell hozni. Hát nagyon hideg van, az időjárás azért az olyan, hogy ha oda megyünk, hogy na hát egy kicsit menjünk a télből a nyárban, na hát ez itt nem lesz, mert a télből a még hidegebb télbe meg a nagyon nagy szélviharba fogunk menni. Úgyhogy azért ezt az igazsághoz tartozik. Tehát Argentinában minden esetre meg a chilei résznél is Patagónia érdekes, tehát ilyen téren megér egy kirándulás, de azoknak ajánlom, akik már tényleg mindent láttunk a világból, és akkor keresünk valami egzotikus dolgot, típusú élményre vágynak, vagy nem szeretnének abszolút közhelyes dolgokat. Ami meg szintén érdekes még, hogy hát Buenos Airesből számos más kirándulást is tudunk tenni, akár Uruguayba is elmehetünk, de azt gondolom, hogy talán a Buenos Airesből az Iguazú vizesést érdemes leginkább felkeresni, és az adja a legnagyobb élményt, mert a világ egyik legszebb természeti képződménye, én a legszebbnek tartom, mert én imádom ezeket a vizeséseket. Argentina terület egyébként 2.776.890 négyzetkilométer, a Föld 8. legnagyobb területű állama, tehát bőven van hely, ugyanakkor kevesebben élnek itt, mint Olaszországban vagy Spanyolországban. Volt olyan időszak, amikor a világ leggazdagabb országai közé tartozott, de utána már azért sok gazdasági válság sújtotta Argentínát. Az Antarktiszon van állandó bázisa Argentínának. Állítólag az Argentum szóból származik az Argentina kifejezés, amely ezüstöt jelent, és onnan kapta az elnevezést, hogy nagyon sok ezüstöt találtak errefelé, és hát a hódítók az indiánok kincsét, az ezüstöket nagy mértékben felhalmozták, és hatalmas hajókkal vitték aztán az anyaországba, meg hát reménykedtek is abban, hogy itt majd sokat találnak, úgyhogy az első európai felfedezők eleve ezüstért jöttek ide, és hát mondták, hogy itt vannak az ezüsthegyek, úgyhogy az ezüstről kapta Argentina a nevét. Az ország legmagasabb pontja az Mendoza tartományban található, 6959 méter, tehát majdnem 7000 méteres a csúcs, és a legalacsonyabb pont az pedig Santa Cruz tartományban van, 105 méterrel a tengerszint alatt. Buenos Aires-szel kapcsolatban már meséltem, hogy hát tényleg sok minden van itt. A Metropolitan katedrálisban található José de San Martinnak a sírja, sokan megnézik még a város operaházát is, a Columbus operaházat, a Szépművészeti Múzeum, azért nem a Louvre vagy a British Múzeum, de egy látogatást, ha sok időnk van, megér. Ha nincs sok időnk, akkor menjünk inkább a Boca negyedbe, vagy a Tortoni kávéházban legyünk egy sztéket, vagy ígyünk egy kávét. Mar del Plata a legkiresebb tengerparti rész Argentinában, a fővárostól 400 kilométerre, hát nálunk ugye durván Budapesttől 100 kilométerre van Siófok, itt meg 400 kilométerre Mar del Plata, mégis ide mennek igazán sokan, mert ez talán a leghíresebb tengerpartja itt az argentin területnek. Az Iguazú vizesés meg a legszebb a természeti látványosságok közül, és valóban, amikor másodpercenként 70 méter magasságból 5000 köbméter víz alázúdul az Iguazú folyónál meg a Paraná folyónál, hát ez valóban legendás és gyönyörű. Argentina második legjelentősebb városa, ugye Córdoba, ahol remek piacok vannak, és egy híres jezsuita templomot is találunk itt. Meg lehet még nézni a történelmi múzeumot is. Amit viszont semmiképpen ne hagyjanak ki, hogyha Argentinában járnak, hogy menjenek el foci meccsre, ez tényleg csodálatos élményt jelent, és mondom, nekem is nagy élmény volt, tehát hogyha nem szeretik a focit, még akkor is érdemes itt elmenni egy mérkőzésre, mert olyan a hangulat, amit nehéz elmondani, és valóban ez biztos, hogy meg fogják jegyezni ezt a meccset egész életükre. Az első európai felfedezők 1516-ban érkeztek meg a mai Argentina területére, és Buenos Aires környékén Spanyolország nagyjából az 1500-as évek végén létesített állandó gyarmatot, és a Peru alkirályság része lett a terület. 1818-ban kelt át José de San Martín az Andokon, és Chilét és Perut is felszabadította, és aztán 1853-ban Argentina is elfogadott egy alkotmányt, és a függetlenedés útjára lépett, és tényleg virágzott az argentin gazdaság, a világ 10 leggazdagabb országa közé tartozott az 1880 és 1916 között Argentina, főleg azért, mert rengeteg mezőgazdasági terményt tudtak a világnak eladni. Aztán 1930-ban a katonák vették át a hatalmat, és jöttek a katonai kormányok. 1946-ban Juan Perón elnöksége tényleg komoly változást hozott, és választójogot kaptak a nők, támogatta a gazdaságot, Eva Perón pedig legendás lett, és még múzeumot is megnézhetünk vele kapcsolatban Argentinában, Buenos Airesben, ezt is ajánlom, hogy érdemes meglátogatni, hogyha valaki Buenos Airesben jár. Aztán néha katonai, néha meg polgári kormányzás volt ugye az 1950-es, 60-as, 70-es években, aztán 73-ban Perón ismét elnök lett, de egy éven belül meghalt. megint jött egy kis katonai kormányzás, és egy falklandi háború. 1982-ben a britektől komoly katonai vereséget szenvedett el Argentina, a legjobb hajójukat is hamar elsüllyesztették, és hát aztán ismét lett egy választás, majd megint jött egy hiperinfláció, hát általában azért az infláció az meglehetős gondot jelent az argentinoknak. Utána meg 2001-ben megint jött egy gazdasági válság, hát válságból ki válságból be, de 2002 végén megint a gazdaság talpra állt, mert hogy a napraforgó meg a gabonamagvak eladásából sikerült komoly összegeket behúzniuk, úgyhogy végül is sikerült egy kicsit újra tárgyalni a hiteleket is, de az biztos, hogy a gazdasági fellendülés se tartott túl sokáig, úgyhogy 2019-ben például már újból az államcsőd szélére került Argentina. De ebből a gazdasági nehézségből turistaként mi szerencsére nem sokat fogunk érezni. Mint említettem, én voltam olyan időszakban, ami államcsőd utáni időszak, és akkor is azért teljesen működött minden, ami a turistáknak fontos. Hát nyilván a helyiek közül azokat nem vigasztalta mindez, akik mondjuk nem jutottak hozzá a bankszámlán tartott pénzükhöz. A zene, a tangó, az argentin népzene, az mindenképpen szinte bármelyik pontján vagyunk Argentinának olyan, hogy érdemes hallgatni, kipróbálni, megnézni. Voltam tangó előadáson is, ilyen 30-40 fős kis termekben is csinálnak mini előadásokat, de lehet nagyobb helyre is elmenni, úgyhogy ez valóban érdekes és élvezetes. És hát az indián kultúra is azért jelen van a mindennapokban, bár főleg Bolíviában meg Paraguayban találkozhatunk régi indián törzsekkel, akik valóban még a hagyományok egy részét, legalábbis a szötteseket, a hangszereket, azokat őrzik. Argentinának vannak nemzeti jelképei is, természetesen például a nemzeti jelképek listája az argentin néptánc, a perikon tartozik ide, akkor a mate gyógytea is ide tartozik, de nemzeti védettséget kapott az argentin lovaspóló is, a pátó, és a fazekas madár meg bekerült a nemzeti állatok közé. Nagyon sok településen van májustér, ugye a függetlenség miatt meg van májusnap is, de május nagyon fontos az argentinoknak. A tarajos koralfa még nemzeti jelkép. Hogy mit tettem Argentinában? Hát természetesen sztéket. A Boca pályán, focipályán volt a legjobb sztéke, amit valaha ettem életemben. De az őshonos élelmiszerek is fontosak, kukorica, burgonya, a paradicsom, a manióka és a marha hústermelés. Az argentin marha tényleg ismert az egész világon. Argentinában hosszú ideig a legmagasabb volt az egyfőre jutó marhahús fogyasztás. A parázson grillezett marhahús, ez egy fontos étel, és szeretik még a kukoricás marhasültet, de banánlevélbe is csomagolnak finom kis marhahús részeket, úgyhogy ez is nagyon érdekes. Rengeteg kenyeret esznek, van fehér búzakenyér, meg van kukoricakenyér, és sok minden más is. A tej. Évente 240 litert fogyaszt egy átlagos argentin a tejből, hát ez nagyon komoly, és rengeteg tejtermékük van. 70-80 féle sajtot lehet kapni csak Buenos Airesben a piacon, ahol voltam a régiség negyed mellett, de rengeteg tejtermék, egyéb tejtermék is készül. A maté tea is jellegzetes, teát egyébként is bőven fogyasztanak, vannak argentin borok is, a spanyol gyarmatosítók pedig a kávéfogyasztás szokását is behozták, és híresek lettek az argentin kávézók, a Tortoni a leghíresebb Buenos Airesben. Argentina a világ 5. legnagyobb bortermelője, de vannak egyéb alkoholos italok is, sőt olyanok is, amelyek még az indián kultúrára vezethetők vissza, például a kukoricából erjesztett kis ital, azt most is lehet kapni, de állítólag még a gyarmatosítók is megkóstolták annak idején, amikor az indiánoknál látták, hogy ezt fogyasztják. Későn vacsoráznak, 21-22 óra körül vacsoráznak az argentinok, és utána pedig még moziba is mennek, úgyhogy éjfélkor fogy a legtöbb mozijegy. Hagyomány az, hogy vasárnap közös az ebéd. Ritka az, hogy egyedül ebédelnek, a család, a barátok összejönnek, és grillételeket esznek, néha meg tésztafélét vasárnaponként. oltásra nem nagyon kell számítani, nem kell igazából, hogyha valaki keményebb helyre megy, akkor esetleg valamiről, mondjuk nem tudom, hepatitis A, B, hastifusz elleni oltás lehet, de egyébként azt mondhatom, hogy nyugodtan elmehetünk mondjuk Buenos Airesbe, vagy megnézhetjük Patagóniát, de akár az Iguacu vezetéshez felutazunk, akkor sincsen szükség oltásra. Egyébként egyedül, hogyha Dél-Amerikában az Amazonas környékére megyünk, akkor ajánlott a sárgaláz elleni védőoltás, idesek kötelező. Argentinában igazán tudnak ünnepelni, vannak hagyományos nagy bulik is. Március 24, akkor vannak nagy rendezvények, nagy események. Látványos a húsvét is, május 1-én a munkaünnepét is megünneplik, és hát május 25 az első nemzeti kormány megalakulása, ez is fontos ünnepjük. Július 9-én állok a függetlenség napja, de mondom, május 25-én szoktak, meg májusban szoktak igazából nagy ünnepségeket tartani. A karácsonyt is természetesen ünneplik, hiszen nagyon sok a katolikus, keresztény. Buenos Airesben hajómúzeumot is találunk, ahol kipróbálhatjuk azt is, hogy milyen lehetett egykor egy argentin naszádon szolgálni. Van egy modern üzleti negyed, vannak felhőkarcolók is. Az biztos, hogy bárhova utazunk, szerintem nem fogunk unatkozni, és Maradona meg Messi világa pedig lenyűgöz majd minket. Sokan megkérdezték már tőlem, hogy hol élnék szívesen, hanem Budapesten meg Pozsonyban töltöttem volna hosszú ideig a napjaimat. Most ugye Budapesten elsősorban, de hát Argentina benne van az első háromban. Tehát hogyha azt mondom, hogy nem Magyarország, akkor azért utána jöhet három top, és szerintem Argentina az egyik, mert hogy kellemes a klíma, jó idő van, de nincs az a rekkenő hőség. Mellette az infrastruktúra kellőképpen jó, nincs túlszabályozva. Az egyetlen egy hátrány, hogy nagyon nagy általában az infláció. Hát ugye Argentinában kétszer volt már csőd. Egyszer államcsőd időszaka után, hát lényegében annak a lecsengésekor voltam Argentinában, és tapasztaltam azt, hogy az mit jelent. Elmesélték a helyiek, hogy egyszer csak eltűntek a pénzek a bankszámláról, és nem tudtak pénzt felvenni. Hát amikor oda mentem, akkor még szó nem volt arról, hogy majd bankkártyával bárhol is pénzt tudok felvenni, és még a pénzváltás is úgy működött, hogy nagyon komoly leírata volt annak, hogy én mit csinálok, mikor, mennyit akarok váltani, bonyolult papírokat kellett kitölteni, tehát azért a pénzügyi rendszer az nem egy svájci bankok világát idéző. De az biztos, hogy attól még Buenos Aires és Argentina mindig is elvarázsolt engem. Ha Patagóniába tartunk, ha az Iguacu vizeséshez, akkor is általában ugye Buenos Airesbe egy átszállással el tudunk jutni, és volt olyan, hogy amikor ott jártam, akkor éppen tüntetés volt. Mert hogy a Falklandi háborút az argentinok elveszítették, bár elfoglalták a szigeteket és lefegyverezték a kisszámú helyőrséget, a kormányzót pedig hazaküldték, de utána az angolok meglehetősen kemény csatában gyorsan visszafoglalták a területet. A május téren, a főtéren ezúttal volt, aki csak emlékezett, volt, aki siratta valamelyik elvesztett hozzátartozóját, de voltak olyanok is, akik követelték Argentinának a Maldív szigeteket, hát ezt évről évre meg szokták csinálni. Most már lassan 25 éve, hogy mindez történt, ez ugye 2001 időszaka, és 2001 egyébként az az időszak az argentinok életében, amikor zárolták a bankbetéteket, az ország szinte tönkrement, a súlyos gazdasági válság és az ezt követő forrongások sokáig kihatottak a mindennapokra. Argentinában nagyjából 97%-a az itt élőknek fehérbőrű, mert hogy kevés rabszolgát hurcoltak be, és az indiánok is inkább a bolíviai, paraguai területekre húzódtak vissza, úgyhogy Argentinában főleg a spanyol kreolok leszármazottai élnek. Nem túl drága hely egy európai pénztárcával nézve, és ha valaki a tenger felől érkezik ide, akkor felhőkarcolókat láthat. Az új kikötői negyedet figyelheti meg, úgyhogy vannak itt modern üzletek, meg egy remek hajómúzeum is. A Tortoni kávéház pedig Argentina nemzeti kincse. Régen ide jártak a művészek, a hírességek, de még most is sokan felkeresik a Tortonit. Mindenki, aki számít Buenos Airesben, itt kávézgatott, itt beszélték meg a politikai vitákat, itt voltak a híres művészek könyvbemutatói, a színházak partjai, rendezvényei. Nem véletlen, hogy rengeteg turista érkezik ide, ráadásul előre nem lehet helyet foglalni. Úgyhogy Hát most már van ilyen módszer, hogy bizonyos esetekben meg lehet csinálni, de halandónak nem. Úgyhogy azért össze kell szedjük magunkat, hogyha itt szeretnénk kávézni. Mindenesetre, ha már bemegyünk, akkor látjuk, hogy belülről a kávézó a stílusában egy kicsit az Art Deco-ra emlékeztet, és érdemes végigböngészni a falakon a különböző fotókat, a képeket. Nem csak méregerős kávét lehet itt fogyasztani, de akár marhahúsos szendvicset is rendelhetünk. Ehetjük a hely szelleméhez méltó módon kicsit véresen, de bármilyen formában is készítik, az utazó ízlése, ahogy kívánja, úgy megcsinálják. A kávézgatás mellett filmet nézni is nagyon szeretnek az argentinok. Buenos Airesben éjfélkor fogy a legtöbb mozijegy. Errefelé az éjszakai élet lassan indul be, de nagyon sokáig tart. Nappal a művészek fontos találkahelye a Palermo Hollywood és a Palermo Soho. A Palermo Soho központja a Serrano tér, ezt aztán Plaza Cortezárnak átkeresztelték, tehát még mindig ugye Serranoként ismerik nagyon sokan, de most már ugye Cortezár, így lehet megtalálni a navigációs rendszerekben. Furcsa, minimalista stílusú házak vannak itt, butikok, exkluzív üzletek. És érdekes az, hogy itt Buenos Airesben van egy olyan környék, a Plaza Cortezártól kezdve húzódik a Plaza Arméniáig az a rész, ahol különböző országokról elnevezett utcák vannak. Van Costa Rica utca, van Németország utca, és így tovább. Mindez arra emlékeztet, hogy Argentina a világ minden tájáról érkezetteknek a földje. Vasárnap érdemes ellátogatni a Plaza Dorégo környékére, mert hogy hatalmas kirakodó vásár fogadja a turistákat, és millió számra vannak itt régiségek, könyvek, de vettem itt egy 1901-ből való argentin tojástartót. Van egy nagyon kedves barátom, és neki vittem ajándékba, ő imádja ezeket a régiségeket. Kicsit tovább sétálva az egyik mellékutcán hatalmas piac van, és itt gyümölcsöket lehet vásárolni, de van külön sajtlerakat is, 70-80 féle argentin sajtot lehet megkóstolni itt Buenos Airesben, azt láttam, és hogy tényleg én imádom a sajtokat, hát el lehetnék itt egy hónapot is, arra gondoltam. És akkor mindig új és új sajtokat kóstolnék minden nap. A régiségek nagyon érdekesek voltak, hát ember legyen a talpán, meg régiségkereskedő, aki meg tudja állapítani azt, hogy mi vajon mennyit ér, mert hogy biztos volt közöttük olyan, aminek komoly értéke van, és hát olyan is, hogy csak a helyet foglalja. Láttam régi kártyanaptárakat, és volt olyan pavilon, ahol 80-100 telefonkészüléket állítottak ki, ilyen régi készülékeket, és akkor meg lehetett azokat venni. Aztán megint másutt tányérokat kínáltak, étkészletet, evőeszközöket. Volt egy következő pavilon itt Buenos Airesben, és ott régi terítők voltak, semmi más, csak terítők, de abból rengeteg féle. Aztán találkoztam egy olyan úriemberrel, aki hát nem volt ennyire így cizellált, hogy akkor tényleg csak egyfélét áruljon, hanem mindent felhalmozott ott a kis boltjában, amit a padlásán fellelt. Gyarmatosításkori kések, lószerszámok, könyvek, szentek szobrai, bélyegek, hintaló, malacpersely, óraszí. Hát ezt így lejegyzeteltem, gondoltam, hogy jól jön ez még, úgyhogy volt ott bőven minden. Egy 20 év körüli fiatalember kerékpár alkatrészeket árult, 80-100 éves kerékpár küllőket. És akkor pont azon gondolkodtam, hogy vajon, hát biztos sok embernek kell 1910-ben gyártott bicikli küllő. Ami a régiségeket, kevésbé kedvelőket is elvarázsolja, az a Boka negyed. Az ő feleségem annyira nem rajong a régiségekért, hát sőt, általában ez ilyen gyűjtési szenvedélyt se érti meg a férfi embernek. Tehát én gyűjtöttem régen a pólókat is, de minden országból, ahol jártam, próbáltam pólót hazahozni, így ami, nem tudom, különböző jellegzetes helyi tájat ábrázolt, vagy volt rajta felirat. Ezek jelentős részét kidobálta, amit nem dobált ki, azok a régi hangszerek, meg a különböző helyi hangszerek. Tehát nem ilyen muzeális értékű hangszereket kell elképzelni, hanem ahol van egzotikusnak tűnő hangszer, vagy az adott országra jellemző hangszer, ott én vásároltam ilyet. Meg tudom szólaltatni is, de nem értek úgy a zenéhez, csak egyszerűen így érdekesnek tűnt, úgyhogy most már van egy szép gyűjteményem, de azt máshol tartom, mert nehogy már véletlenül azt gondolja itt az én drágám, hogy a három gyereknek kell a hely, és nem a kacatoknak, úgyhogy a világ minden tájáról hozott hangszerek még megvannak, de a pólók már csak részben. Ugyanakkor Hát, hogyha nem szeretjük így a régiségeket, meg a régiség negyedet nem akarjuk látogatni Buenos Airesben, akkor is szórakoztató viszont a Caminito tér. A Caminito az a Boca negyed központja, ahol sárga, piros, kék házak vannak. Tehát ezek a klasszikus latin-amerikai, dél-amerikai épületek, ilyeneket találunk itt. És rengeteg utcai árus is van, vendéglősök, tangótáncosok. Például hát a tangótáncosok nagyon-nagyon sokan vannak, és néhány fillérért, pezóért pár lépést megtanítanak a turistáknak. De még érdekesebb, hogy le is fényképezkedhetünk a díszesen felöltözött profi tangó tánctanárokkal. Van egy barátom, és ő is volt Buenos Airesben, miután elmeséltem az élményeimet, mondta, hogy hát akkor ő ide eljön a kedvesével, így is tett, és ő profi tangó tánctanártól akart táncolni, tanulni, és el is jött, és mind a ketten ide beiratkoztak, és hát most érték nekik, hogy itt a férfi a mozdulataival, a tekintetével is sokszor irányítja a partnerét, és hát tényleg mondta, hogy azért tetszik neki ez a tánc, mert hogy itt végre a férfi mondhatja meg, hogy mi legyen a táncban. Minden esetre a nagy tangóiskolák egy-két hetesek, de van egy hónapos kurzus is. És a turisták imádják ezeket. De van tangó akadémia is a Május sugárúton. Hát nekem nagyjából elég volt az a 2 perc, amire azt mondták, hogy tangó a Boca negyedben. A Boca negyed egyébként szinte éjjel-nappal nyüzsög. Itt mindig vannak árusok, nyitvatartó éttermek, mindenféle fajta művészek. És a Boca negyed másik nagy nevezetessége a foci. Nagyon hosszú ideig egy Maradona hasonmással is lehetett fotózkodni, aki felvette az argentin nemzeti mezt, odaállt mellénk, és akkor tényleg úgy nézett ki, mint a focisztár, de hát most már ugye Messi a nagy sztár. Soha nem fogom elfejteni, hogy most kijutottam a világbajnokságra Katarba, és láttam Messit focizni, a későbbi világbajnok csapatot az Argentina-Lengyelország mérkőzésen, és hát pont kihagyott egy 11-est a Messi, de tényleg zseni, és nagy élmény volt látni a játékát, meg hát nagy élmény volt az, hogy az argentinokkal együtt lehetett ott bulizni, és az egyik argentinnal cseréltem is mezt. És én egy szobosztai mezben voltam, és azt hitték, hogy lengyel mez, mert hogy a lengyelek is pirosba voltak, és hát akkor gyorsan cseréltünk, hát most van neki egy szobosztai meze a lengyel-argentin meccsről, de hát szerintem attól még az örök emlék marad a derék argentin számára, nekem meg van egy messzi mezem egy argentintól a világbajnokságról. Hozzáteszem, voltam Argentinában is foci meccsen, sőt, egyébként én láttam olyan argentin meccset is, amikor még a Maradona volt az edző. És kikaptak ugyan, de azt kell mondanom, hogy egyébként jó edző volt. Tehát én láttam, hogy mi volt a csapat felépítés, bátran ment előre, tehát egy szórakoztató focit játszottak, tehát nem úgy kaptak ki, hogy egyébként elsírja magát az ember, mert hogy olyan gyatrán játszanak, hanem hát vállalhatóan így hozta az élet, úgyhogy szerintem érdekes, és hát tényleg közelről láthattam ezt a sztárt is még életében. De voltam Boca Juniors Rosario mérkőzésen is, 110 ezer ember volt a helyszínen, hát hihetetlen volt, és megvolt a koreográfiája, ami érdekes, hogy én úgy mentem el, hogy kaptam a sajtójegy mellé egy papírt, mert hogy amerikai Egyesült Államokból érkezettek is voltak ott a körünkben, és a papíron leírták, hogy hát a focit 2x11 fő játsza, és a cél a gólszerzés, és akkor nagyon fura volt, hogy a kaliforniai társaság ugye az amerikai focit ismerte, és hát ugye a szekört azt elmagyarázták neki, és kaptam a papírt, hogy kell mondjuk a focit értelmezni. Hát nagyon érdekes volt, nem akartam mondani, hogy én azért otthon megnézek 3-4 meccset. Hát most meg amióta közvetítik az összes magyar bajnokit, hát nekem az bármilyen érdekes, de élvezet, hogy szinte minden meccset, amit tehetek a 3 kisgyerek mellett, azért megnézek, mert érdekel. És hát minden esetre ezt a cetit eltettem emlékben, aztán megnéztem a múzeumot, mert ott azért örök darabok vannak, állandó és örök darabok, például az 1931-es Boca Juniors bajnoki cím jutalma, ez egy 4 lóhúzta aranyozott harci szekér. Ezt kapta a Boca Juniors. És ez nagyon tetszett nekem. De sok más szép kis kupa is van, meg érmek, meg mindenféle jó fotó. A 3. lépés, amikor már ott vagyunk a stadionban, az a helyünk elfoglalása, de Még az első az az, hogy ugye azt nem meséltem, hogy amellett, hogy nyilván, hogyha nem helyiek vagyunk, vagy ha ilyen kaliforniai csoportra megyünk, akkor persze kaphatunk leírást arról, hogy hogy játsszák a focit, de a lumota elfogyasztása az nagyon fontos. Ez egy félbevágott, óriás kiflibe csomagolt, frissen sült marhahús szelet. És ez volt a legfinomabb steak, amit valaha is ettem Argentinába. A stadion mellett csütögetik ezeket a furcsa kis szendvicskéket, és pont most meséltem kedves tanítványaimnak, akikkel voltam Bodrog keresztúron egy ilyen tanulmányúton, hogy tényleg voltam a Four Seasons-ban, voltam Argentinában nagyon-nagyon sok menő étteremben, ahol a steaket kipróbáltatták velem, és itt a Boca Juniors pályája mellett, a stadion mellett, ahol sütögették a furcsa kis szendvicskéket, és sorba álltunk, hát ez volt a legfinomabb steak, ami benne volt így a zsemle között. Nagyon, nagyon érdekes. Hát itt azért már van rutin, meg az évek. És lumot elfogyasztása, aztán jön a múzeum meglátogatása, és a harmadik lépés a helyünk elfoglalása, amikor már ott vagyunk. Nem volt az ellenőrzés meg a beengedés túlságosan bonyolult, tehát így féltem egy kicsit, hogy most akkor hogy lesz, mi lesz, tehát simán be lehetett jutni. És nagyon érdekes volt, hogy két B közép is volt. Az egyiknél zászlóerdő, dobok, harsonák, hát gyakorlatilag ilyen komplett zenekar volt. Tényleg. Tehát nem csak ilyen egyszerű dolog, hanem nem egy dobos, és akkor sok dobos volt, meg mindenféle zeneszerszámok. Végig zenélték szinte az egész meccset, és vele szemben meg volt egy lerohanós rész. Tehát oda azok a vagányabb másik B-közepesek voltak, akik, hogyha a Boca Juniors gólt rúg, akkor lerohannak és felmásznak a kerítésre. Tehát gyakorlatilag úgy működik a dolog, hogy akik közel vannak a kerítéshez, azok felmásznak a kerítésre, a felső szektorokból meg lerohannak a szurkolók egészen a kerítésig. Tehát van egy ilyen hullámos mozgás, hogy gól, és akkor elkezd a tömeg így a kerítésre mászni, a felső szintről lévők azok meg lerohannak a kerítés tövéig, és akkor végbe felmozog a kerítésre a tömeg. Hát örülni tudni kell. Azért ez egy veszélyes mutatvány lehet, szerintem kétszer is meggondolnám, amíg ezt a szektort választom. Buenos Aires tényleg pazar, és azt kell mondanom, hogy ott egy hetet eltölteni az nagy élmény. Nagy széles utak vannak, gyönyörű pálmafák, szórakoztató szinte minden nap, amit itt eltöltünk. Nem koszos, tehát abszolút nem, tehát nem is azt mondom, hogy olyan tiszta, mint amikor mondjuk Tokióban jártam, vagy Japánban, vagy akár Szingapurban, de hát nagyjából olyan, amit megszoktunk itt Budapesten is, tehát teljesen elviselhető, abszolút, abszolút jó. Kellemes általában az idő, brutálisan hideg nincsen, hát a pálmafák is azért bőven nőnek, de nincs az óriási rekkenő hőség sem. És hát Buenos Airesből rengeteg lehetőségünk van repülővel bárhova elutazni, bárhova tovább menni. Hát tényleg számos olyan pont van, amit megnézhetünk. Egyébként Buenos Airesből is utaztam már az Iguacu vizeséshez, és Rio de Janeiroból is utaztam az Iguacu vizeséshez. Hogyha Buenos Airesből el akarunk valahol menni, és sok időnk nincsen, akkor én azt gondolom, hogy egy uruguayi kirándulás az lehet érdekes, mert Uruguay egy tündéri kis ország dél-amerikai léptékekkel mérve, és valóban gyönyörű kultúrkincsekkel, de a legszebb természeti látványosság talán az az Iguacu vízesés, amit életemben láttam, és azért láttam jó párat a sok-sok országban, de az Iguacu vízesés a Brazil-Argentin-Paraguay hármas határnál az valóban mesebeli. Tehát van egy olyan része, ahol egymást érik ilyen körkörös részen a vízesés részek, és egy egységet formálnak. Tehát mámorítóan szép, mindig van itt szivárvány, és amikor rásüt a nap, akkor tényleg csillog a habokban a napnak a sugara, tehát valami elképesztő. Elképesztő látvány. Ráadásul az argentin résznél megcsinálták úgy, hogy az őserdőben, az esőerdőben ilyen kis faemelvény rendszeren végigjárhatunk szinte mindent. Egyik hely szebb, mint a másik. A leghíresebb az az ördög torka vagy ördög szája vizesés, az a brazil részről is látható. Ha a brazil részen vagyunk, akkor ott a nagy vizesést láthatjuk, az argentin részen meg a körvizesés rendszert, meg sok-sok apró vizesést. És itt van egy kis vasút is, és azzal is felfedezhetjük az esőerdők világát. Az őserdőben még jaguár is él, de kis majmokat, meg koatit, meg ilyen apró kis állatokat, rengeteget látunk, azok oda is jönnek, és kunyrálnak egy kicsit élelmet tőlünk. Szervezett is, és jól működik az egész Iguacu látogatás. Nem mindegy, hogy mikor megyünk, tehát van olyan időszak, amikor kevesebb a víz, akkor viszont láthatunk több mindent az esőerdős részből, van, amikor sok a víz, akkor meg ilyen fapallón mehetünk, és alattunk hömpölyög az Iguaszu folyónak jó pár ága, tehát szinte mindig van valami látványosság. És mondom, az argentin részen egy napot gond nélkül eltöltünk. Azt is meg lehet csinálni, hogy csónakba szállunk, és a nagy vízesés közelébe el lehet menni. Hát persze teljesen alá nem, akkor csónaknak is nekünk is annyi lenne, de odáig elmehetünk, hogy csuromvizesek leszünk, és hát közelről látjuk ebből a szögből is az óriási vizesésnek a szélét, és aztán utána visszamennek a kis motoros csónakosok a kikötői részbe, és ha van esőkabátunk és felvettük, akkor nincs gond, ha nincs, akkor sincs gond, mert akkor meg megszáradunk. Én voltam úgy is, hogy volt esőkabát, voltam úgy is, hogy tényleg szétáztam szinte, de nagyon élveztem így is, úgy is, a nagyon jó kis túra ez. Az argentin részről indulnak ezek a kis csónakok, de ugye egyébként a brazil-argentin rész átjárható, tehát gond nélkül át tudunk menni, és Paraguayba is át tudtam menni. Az egyik helyen még az útlevelet se kérték el, csak egy hídon átsétáltunk, a másik helyen elkérték az útlevelet, tiszteletek és kész, tehát igazából különösebb gond nélkül át tudunk menni. Mindegyik oldalon van egy-egy szálloda, az argentin részen is van egy hotel, azt hiszem, hogy talán a Sheraton, és a brazil részen is van egy nagyon jó hotel. A hotelhez közel van a vizesés, tehát gyakorlatilag kisétálunk a hotel végébe, és onnan már lehet látni az egyik vizesést, tehát tényleg viszonylag közel vannak jó szállás lehetőségek is. Mert hogyha Buenos Airesből jövünk az Iguaçu vizeséshez, vagy akár Rio de Janeiroból, akkor is érdemes akár több napot eltölteni. Én voltam úgy is az Iguaçunál, hogy Brazíliából elmentem Rio de Janeiro városából az Iguaçu vizeséshez egy járattal, akkor megnéztem a brazil részt, itt aludtam, utána megnéztem délelőtt az argentin részt, délután még átruccantunk Paraguayba, és azt követően pedig este hazamentem, tehát két napot töltöttem, és voltam úgy is, hogy reggel, a reggeli géppel elmentünk a Buenos Airesből az Iguaçu vizeséshez, megnéztük végig az argentin részt, az ördögtorka vagy ördögszája vizesést, a vizesésrendszereket, kisvonatoztunk az esőerdőbe, és azt követően még elmentünk az Iguaçu vizeséshez legközelebbi kis indián településre, és ott vacsoráztunk meg, hangszereket vásároltunk, és aztán olyan este 10-11 körül ment a gép, tehát gyakorlatilag vacsora után kimentünk a közeli reptérre, és gond nélkül hazamentünk. Tehát egy egynapos túrára is el lehet menni Buenos Airesből az Iguaçu vizeséshez. Ráadásul nem csak az argentin szuperinfláció miatt, hanem hogy egyébként is nem drágák a belföldi légi járatok. Hát óriási ország Argentina is, Brazília is, hogyha nem lenne nagyon jól működő belföldi légijáratrendszer, akkor azért nehéz lenne a közlekedés, meg hosszú, úgyhogy viszonylag sok járat van, és ezek pedig nem drágák a helyi, meg a magyarországi pénztárcához képest sem. Úgyhogy ha már hosszabb időt Buenos Airesben vagyunk, akkor érdemes az Iguaçuhoz elmenni kirándulni, de eltöltjük egyébként Buenos Airesben is bőven az időt, annyira attraktív, annyira érdekes ez a település, hiszen Argentina egyébként is érdekes. Hogyha megnézzük, hogy melyik a legveszélyesebb város Dél-Amerikában, hát nincsen benne a top 10-be Buenos Aires, úgyhogy nem kell aggódnunk. Rio de Janeiroban már vannak azért olyan negyedek, hogy keményebb, hogyha Brazíliába megyünk. Caracasban volt olyan időszak, hogy csak futva közlekedtünk, és egyszer Venezuelában a karácsonyi és szilveszter közötti időszakban bandaháború volt, és 144 ember vesztette életét. Tehát vannak kemény helyek azért Dél-Amerikában, de Buenos Airesben viszonylag nyugalom van, és volt mindig is. De érdekes, hogy még amikor az államcsőd utáni időszakban mentem, még akkor is teljesen békésen lehetett sétálgatni. Tehát azért azt kell mondanom, hogy valóban nagyon élhető hely Argentina, és amellett, hogy nyilván nem biztos, hogy mindig az itteni befektetés a legjobb irány, ahogy a gazdasági modelljük mutatja, de hát nagyon szerethető és barátságos emberekkel találkoztam itt, bármikor is mentem turistaként, újságíróként, akár Buenos Airesbe, akár más településre. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!